Szeretettel üdvözlöm Önöket. Szabari János vagyok, a Magyar Teozófiai Társulat jelenlegi elnöke. És hát először kértek fel a társulatot a Turulvölgye Fesztivál szervezői, hogy egy előadással legyünk jelen. Itt, bár úgy látom, hogy nincsenek jelen a szervezők, de ebben a körben is szeretném megköszönni a meghívásukat, és hát örömmel jöttünk, és állunk a rendelkezésükre. Őszintén szólva, nekem egy kicsit nagyon furcsa ez a felbontás, mert ez eredetileg rendes téglalap volt, lehet, hogy néhány kép torzulni fog, de én ezzel most így nem tudok mit kezdeni. Ugye a cím az, hogy az ősi bölcsesség a 21. században, egy kicsit becsapós a cím, mert nem a 21. században, hanem akár a 19-ben, meg a 17-ben, meg a 15-ben is. Az emberek, legalábbis a gondolkodó emberek egy része mindenkorban ugyanazokkal a kérdésekkel szembesül. Amikor végig gondolja az életét, hogy miért történik vele, mi értelme van az egésznek egyáltalán. Nagyon gyakran ez először akkor történik meg, amikor az embernek egy valóban közeli hozzátartozója elhúny, és a temetésén ott lát egy koporsót vagy egy urnát, hogy most komolyan ennyi volt? Szóval van ennek az egésznek bármi értelme is? És ezekre a kérdésekre, miért pont magyarnak születtünk? És miért pont abban a családban születtünk, ahová? És ez tényleg kortól független, és ezekre a kérdésekre se a tudomány nem tud konkrét választ adni. A tudomány valami véletlenre hivatkozik, hogy hát véletlenül születtünk ide, ahova ennyi erővel akár születhettünk volna, Afrikába is, vagy Dél-Amerikába is, vagy és így tovább. Ezt mindenki érzi, hogy azért ez nem teljesen kielégítő ez a magyarázat. Miért ilyen családba, miért ilyen szegény családba, miért nem gazdagba, miért nem máshová? Tanuljuk a történelmet, ragyogó civilizációk, hova lettek, mi értelme volt az egésznek. És felmerül a kérdés, hogy észrevette már, hogy évek óta keres valamit, tehát az, hogy itt ülnek, ez már ezt jelenti, és még lehet, hogy még mindig nem kapta meg ezekre a feszítő kérdésekre a válaszokat. Ugye a vallás mit mond a különböző exoterikus tanítások? Hát, ugye egyik azt mondja, hogy majd ha harcba halunk meg, akkor 40 szűz vár bennünket, nem tudom, hogy a hölgyeket mi várja, vagy ki várja, a másik örök kárhozatról, vagy örök üdvösségről beszél, ami kicsit furcsa nekem legalábbis, hogy néhány évtizednyi jó-rossz vegyes élet után, nem néhány évtizednyi, nem néhány évmilliónyi, nem néhány évmilliárdnyi, hanem örökké való jutalom vagy büntetés. Tehát ezekkel a válaszokkal baj van, és hát ezekre a kérdésekre próbál megválaszolni, nem kicsinyítem, válaszol is a teozófia, vagy az ősi bölcsesség. Most az imént a Megyei Lap egyik munkatársa egy ilyen gyors kis interjút készített velem, És ő, neki is az volt az első kérdése, hogy jó, de mi is az a teozófia? És erre, hát a sztereotíp válasz, az a szónak az elemzése, teosz, istent, isteni, szófia, bölcsesség, tehát összetéve teoszófia, isteni bölcsesség, amit az indiai filozófia Brahma Vidyának nevez, ez pontosan ugyanazt jelenti szó szerinti fordítást, szoktuk ezt ősi bölcsességnek és időtlen bölcsességnek is nevezni, de ezen kívül miről is van szó? Én ezt a fát, ezt ezért tettem ide, mert számomra így elképzelhető igazából, hogy van egy gyökérzet, egy közös, az egész emberiség rendelkezésére álló tudás, és ebből nőtt ki egy fa, amiből ágak nőnek ki jobbra-balra, és tudományok, filozófiák, vallások, és az ágakból újabb ágak, az egyik vallásnak még egy irányzata, ilyen filozófia, olyan filozófia, és egy rendkívül ágas-bogas fa kialakul, de mindegyik ugyanabból az egyszem gyökérzetből táplálkozik, még akkor is, hogyha esetleg nem tudnak róla az ágak, hogy az ő gyökerük közös. És ez a közös gyökérzet, amiből minden táplálkozik, ez az az isteni bölcsesség, amire most a jelenlegi korban a teozófia szót használjuk. És ez az, amiből aki eléggé felkészült, ebből tud meríteni. Számomra mindig egy kérdés volt, hogy tanuljuk akár az iskolába, de későbbiekben is találkozunk az emberiség nagy-nagy tanítóival, akik esetleg évezredekkel ezelőtt éltek, és olyan tanításokat hagytak itt, amelyek évezredek múltán ugyanolyan naprakészek és fontosak. És ha megkérdezik, hogy mi az én szakmám, el tudom mondani, hogy én abban jó vagyok, mondjuk 34 éves gyakorlat után lehet is, de hogy mitől vagyok jó, vagy inkább kitől, büszkén tudom elmondani azoknak a professzoroknak a nevét, akiktől tanultam. Na de kitől tanult mondjuk Jézus, vagy Buddha, vagy Hermész Krisz Megisztosz? Honnan? Erre a tudománynak nincs válasza. Ők ebből a közös gyökérzetből merítettek, ebből az isteni bölcsességből képesek voltak egy nagy-nagy adagot elérni belőle, és átadni azt az akkori emberiségnek. Egy másik példa erre, ez a tenger vagy az óceán, ugyanis még mielőtt bárki is félreértene, szó nincs arról, hogy a teozófiai társulat tagjai azt mondanák, hogy rendelkezésükre áll ez az ősi bölcsesség. Egy csodát. Olyan emberek, akik megpróbálják ezt keresni, kutatni, megérteni, tanulni belőle, amennyit saját maguk el tudnak érni. Ezért egy másik példa ez az óceán vagy a tenger, hogy mintha ez lenne az isteni bölcsesség, és állunk a parton, és egy pohárkával kimerünk belőle, és azt a pohárkát nézzük. Ez az óceán, de azért az óceán mégiscsak ennél sokkal több. És ez a másik példa pedig a jéghegy, fel tudunk fedni, vagy az elődeink felfedtek, az a jéghegynek csupán a csúcsa, de a többiről azt se tudjuk, hogy milyen kiterjedésű, hova tartozik. Érdekes, ugye, hogy ezt a teozófiát hivatalosan, a teozófia enciklopédia sem tudja definiálni egy vagy két mondatban. Teozófia címszó alatt egy hosszú leírás van, hogy ez, meg ez. A képen a Jelena Petrovna Blavatsky látható, aki 1875-ben a teozófiai társulatot megalapította, és ő mondott ilyen egymondatos definíciókat, például azt, hogy a teozófia az az isteni kinyilatkoztatás, amit a korszakok során bölcsek sora saját megtapasztalásával igazolt, és itt a hangsúlya a saját megtapasztaláson van, illetve van egy másik definíciója, ami meglehetősen megdöbbentő, és ha az ember belegondol, akkor meglehetősen szédítő. Azt mondja, hogy a teozófia teljes és tökéletes önzetlenség és emberbarátság. Tehát nem magyar barátság, nem férfi barátság, nőbarátság, vagy jobboldali barátság, vagy baloldali barátság, a tökéletes és feltétel nélküli emberbarátság. Nemre, fajra, vallásra, bőrszínre való tekintet nélkül minden ember egy. És egy másik, illetve egy harmadik definíció pedig azt mondja, hogy az ősi bölcsesség tanítása, amely ráébreszti az emberi tudatot saját természetére és egységes kapcsolatára minden létezővel. Tehát tulajdonképpen az emberi tudatnak egy olyan kitágítása, ami megpróbálja helyre tenni vagy választ adni arra a kérdésre, hogy ki is vagyok én. Na most a teozófiának, vagy ha úgy tetszik, a teozófiai irodalomnak két oldala van. Az egyik az életmód, úgynevezett életmód oldal, ami életmódot, életszemléletet, gondolkodásmódot, gyakorlati tapasztalást tartalmaz. A másik pedig elméleti ismeretek, a világ és az ember kialakulásáról, felépítéséről, működéséről, és ezeket vezérlő törvényekről. Tulajdonképpen ez az oldal, aminek rendkívül széles irodalma van, hogyha megnézik a standunkon lévő könyvkínálatot, a döntő többsége ehhez tartozik, míg ehhez az életmód oldalhoz tényleg csak néhány aprócska könyvtanács, amit röviden le lehet írni, de betartani, megtartani, hát egy kicsit annál nehezebb. Ehhez az életmód oldalhoz gondoljanak olyan dolgokra, mint 10 parancsolat. Ez is az életmód oldal volt. Mit javasol a tanító ahhoz, hogy tovább tudjon lépni az ember? Hát azt hiszem, hogy ez Mózes óta eltelt néhány évezredben ugyanúgy kicsit aktuális maradt, és bár csak eljutnánk odáig, hogy ezt hát többé-kevésbé sikerül megtartani. Na most az életmód oldalhoz hasonló formában a keleti filozófiák is megfogalmaznak ilyen kvalifikációt vagy tanácsokat, hogy hogyan lehet erre a bizonyos ösvényre, ezen az ösvényen egy szellemi felemelkedés útját vagy ösvényét tessenek érteni. Tehát milyen tulajdonságokat, kvalifikációkat kell kifejleszteni ahhoz, hogy az ember egyáltalán elinduljon ebbe az irányba. Érdekes módon, hogy minden keleti filozófia azzal kezdi, hogy az első és legfontosabb tulajdonság ez a bizonyos megkülönböztető képesség. Amikor képesek vagyunk különbséget tenni a helyes és helytelen, a jó és a rossz, a fontos és a kevésbé fontos, az én dolgom és a nem én dolgom között, és ez az igaz és hamis, és ehhez bizony életek hosszú sorozata kell, amíg ez a megkülönböztető képesség kialakul. Ugyancsak előkelő helyen szerepel mindenhol ez a bizonyos vágytalanság, amit nagyon gyakran félreértenek. Nekünk volt olyan tagunk, aki annyira belső konfliktusba került ezzel a bizonyos vágytalanság követelményével, hogy azt mondta, hogy hát ő ezt nem tudja tovább csinálni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ne legyenek vágyaink, hanem hogy ezeket a vágyakat törekedjünk arra, hogy egyre inkább nemesebb vágyakká alakuljanak át, vagy alakítsuk át, hogy ne az alsórendű, akár testi vágyaknak engedjünk, hanem mások mozgassanak bennünket. Az majd csak egy nagyon-nagyon-nagyon soká levő lépés, amikor valóban a vágytalanságról, a vágytalanságot kell elsajátítani. Aki ismeri a buddhizmust, ezeket a fő magaviseleti pontokat, tanácsokat ismerheti, illetve hát a szeretet, ugye ezt gondolom itt is, ezeken az előadásokon is gyakran elhangzik, vagy elhangzott, vagy el is fog hangzani, hogy a szeretetnek a fontossága. Ebbe egyszerűen az idő hiánya miatt nem tudok belemenni. Ez maga, ez az egy dia, egy komplett hosszú előadásnak a témája. Viszont szintén a gondolkodásmódhoz csináltam egy ilyen kis viccesnek is hatható diát, ugyanis gyakran keresnek meg engemet is, meg a társulat több tagját is, azzal a kéréssel, hogy keresem a mestert, hogyan tudom megtalálni. És erre csak azt az ősi tanítást lehet mondani, ez megint nem a mostani teozófiai irodalom, ez az időtlen idők óta levő tanács, vagy gondolkodásmód, hogy amint a tanítvány készen áll, a mester megjelenik. Ha nem jön a mester, ha nem találja a mestert, az egyet jelent, a tanítvány nem áll készen. Tehát akkor még van mind dolgozni. És a másik pedig az, hogy a mester nem csak egy keleti gurú, vagy éppen egy nyugati típusú mester lehet. Lehet akár egy előadás is, egy előadáson hall valamit, ami elindít egy folyamatot, vagy lehet egy könyv, amiben egy oldal, vagy akár csak egy bekezdés elindít valami folyamatot. És nagyon-nagyon lényeges ez a kis kép, ahol a tanítónéni magyarázza gyerekeknek, és itt úgy látom, hogy alapműveleteket ír fel az egyik kisfiú a táblára. Szóval, hogy a gyerekeknek a tanítónénire van szükségük. Nem a legújabb fizikai Nobel-díjasra, arra, hogy az alap dolgokat megtanítsák. Tehát nem biztos, hogy a mester személyesen egy angyal lesz. Lehet, hogy csak egy barát, aki mond valamit, és vagy egy picit több tapasztalata van, és az éppen elég ahhoz, hogy az egyén tovább tudjon lépni. Na most nézzük meg a másik oldalt, az ismeret oldalát. Erre a szlájdra felírtam tulajdonképpen az okkult filozófiának az alaptételeit, amiből minden, az egész létezés ember szintjén és kozmos szintjén leírható. Mindenek előtt az egy alapvető törvény, hogy a természet minden alkotó része legvégső lényegében alapvetően egy. Minden ahhoz annak az egyetlen valaminek a része. Mint ahogy én azt szoktam mondani, hogy oké, hogy mi emberek itt vagyunk élő anyag, de ugyanakkor a mi anyagunk a Föld anyagából van, onnan jöttünk, és hogyha vége, oda távozunk vissza. Tehát valójában a Föld szempontjából minden lénye ő hozzá tartozik, az ő része, ugye értik ezt. Gyakorlatilag ugyanerről van szó, az egész univerzum, az egész kozmoszban minden létező ahhoz, annak az egynek a része. A négy alapelv, ugye ez az egység, a következő az, hogy holtanyag nincs. Minden megnyilvánult anyag vagy jelenség egy élő anyag, mert ugyanaz az egy lélek mozgatja. Az ember a mikrokozmosz és a hermetikus axióma, ugye az analógia törvénye, hogy mint fent, úgy lent. Tehát a mikrokozmosz az tökéletes leképezése a makrokozmosznak, és erről még egy icipicit fogok beszélni később. Illetve a három alapvető tétel, ugye ez a létezik egy mindenet jelenlevő örök, határtalan és változtathatatlan principium, amelyről lehetetlen elmélkedni, mert meghaladja az ember felfogó képességét. Na most természetesen hiába lehetetlen, az ember csak elmélkedik róla, hát na-na, és megpróbálja kitalálni, hogy miért van a teremtés, mi oka van ennek, és mi pont úgy, és egészen furcsa elméletek születnek, amiben feltétlenül egy közös van, hogy semmi közük a valósághoz. Viszont jól el lehet vele szórakozni. Egy másik megközelítés az, hogy a véges, a végtelen soha nem foghatja fel. A véges az ember, és a végtelen az, hát ez a bizonyos örök, határtalan és változtathatatlan principium. A másik egy rendkívül lényeges tétel, a kiáradás és visszahúzódás, apály, dagály, születés és meghalás, bármi, ami keletkezik, ami születik, az megsemmisül, meghal, a nappal, éjszaka, minden, ami mozog, az periodikusan mozog az atomoktól, vagy az elemi részecskéktől a legnagyobb ismert szerkezetekig, a galaxis halmazokig, minden periódikusan mozog, és ez úgy tűnik, hogy a létezésnek egy alaptörvénye ez a bizonyos periodicitás. A harmadik pedig minden lélek azonos az egyetemes felső lélekkel. Ugye ezt tulajdonképpen már említettük egy másik vonatkozásba. Na nézzük, hogyan... Nagyon jó... Hogyan történik valójában a világnak a létre jötte? Erre egy analógiát mutat ez a bizonyos elektromosság. Ha megnyilvánul, akkor annak két sarka van, egy pozitív és negatív, és ha két sarok összekötődik, akkor felgyullad a villany. Gyakorlatilag ugyanez történik, hogy amikor az egy, ez a bizonyos principium valaminek a hatására, hogy ez valami törvény, akarat, impulzus, ki tudja mi, úgy dönt, hogy megnyilvánul. A megnyilvánulás úgy történik, hogy úgymond ketté válik, és megszületik a duális világ, a két pólus, a fény és sötétség, a férfi principium és a női principium, a szellem és az anyag. Tehát a megnyilvánult világban ez a kettőség, és a kettőség, a két pólus közötti ellentét az, amely beindítja a mozgást, a változást, és ez a mozgás pedig tulajdonképpen nem más, mint az idő. Gondoljanak bele, az időt sehogy máshogy nem tudjuk mérni, csak a mozgáson, változáson keresztül. Kezdve a napórától, egészen az atomóráig, ami tudom én milyen céziumatom, ilyen izotópia, hányat rezeg, az egy másodperc. Tehát a dualitás, a két pólus és a közöttük levő ellentét, ami mozgást generál, gyakorlatilag ez az a háromság, amit utána a vallások Szent Háromságnak neveznek, vagy és megneveznek különböző Isten nevekkel. Szellem, anyag és a közötte lévő ellentét, ami gyakorlatilag ugyanez a hármasság három energia minőséget jelent bizonyára, legalábbis kettőt egészen biztos hallottak ezek közül a fogalmak közül. Tehát a teremtő az egy, amikor hárommá válik és megnyilvánul, három energia minőséget hoz létre, és ezek közül a legerősebb, vagy legintenzívebb, ez a fohatnak nevezett. Hát elég szerencsétlen a fordítása, de ez úgy hagyományból ránk maradt, kozmikus elektromosságként fordítjuk, holott semmi köze a fizikai elektromossághoz, amit ismerünk. Nincs rá egyelőre jobb szó. Ez, ha úgy tetszik, az atyának az energiája. A prána, az életerő, vagy vitalitás, ha úgy tetszik, ez a krisztusi energia, tehát a fiúnak az energiája. És a harmadik energia típus pedig a kundalini, vagy kígyótűz, az anyagba rejtett energia, ha úgy tetszik, ez az anyának az energiája. Mindegyik olyan energia, amely közvetlenül az ember nem érheti el, mert nagyon szuper jó, hogy van elektromosság, de azért nagyon ne menjünk közelébe a 750 ezer voltos távvezetéknek, mert furcsa tapasztalatunk lesz. Tehát csak több lépcsőn keresztül letranszformálva érhető el. És gyakorlatilag ez a három energiatípus az, ami utána a mindenséget létrehozza, és működteti. Egy kicsit haladjunk. Ez az ábra tökéletesen lerajzolja, na most végre kész, az egész teremtésnek és keletkezésnek a folyamatát. Egyrészt a létezés hét síkját mutatja. A fizikai világ feltétlenül ismerik ezeket a fogalmakat, asztrális, mentális, buddhikus, nirvánai világ, vagy atmikus, monádi világ és az isteni világ. A teozófián belül hét osztást szoktunk csinálni, de mint ahogy Blavatsky-né is hangsúlyozza, vannak más rendszerek is. Van, ahol 5 osztást csinálnak, de olyan is van, ahol például tehát a Mahayana buddhizmusban összesen csak 4 osztást csinálnak. Minden rendszer egy dologban megegyezik, az, hogy a legalsó szint és a legfelső szint az megegyezik. Tehát ezt a távolságot, hogy aztán valaki hány lépésre osztja, itt mi a hetességet használjuk, mert talán az a legismertebb és legelterjedtebb. Nos, itt látható ez a bizonyos, ha úgy tetszik, Szent Háromság, aminek még egyszer ugye beszélt a három energia típus, de a megnyilvánulásban ennek a hármasságnak egy másik megközelítésből az akarat, a bölcsesség és a tevékenység aspektusa van, és ezek közül, tehát úgy kezdődik, vagy úgy teremtődik a világ, hogy a harmadik aspektus kiárad a térbe minden síkon keresztül, és létrehozza az anyagot, minden síknak az anyagát. Itt óriási nagy idézőjelet tessenek érteni, mert a mi fogalmainkkal az anyag az csak a fizikai világ anyaga, és az összes többi az valami más. Minden esetre, tehát mi valamennyi szinten létrehozza ezt a anyagot, és ez a tűzköd állapota, a káosz állapota, a rendezetlenség állapota, de kész az alapanyag. És ezt követi a második kiáradás, ez a, ha úgy tetszik, a krisztusi kiáradás, vagy a második aspektus kiáradása, ami ezt a kaotikus anyagot rendezi. És ugye mondtuk, hogy energiaszinten viszont a prána, az életerő, tehát úgymond életet lehel bele, és tulajdonképpen a formaképző, életképző aspektus, ami végighalad valamennyi síkon, és elindul visszafelé, és ebben a kis körben, aki nem más, mint az ember, itt találkozik az teremtő atyának, az első aspektusnak a harmadik kiáradásával, a szellemmel, és így válik, tehát az állatból, a felemelkedő állatból, így válik emberré, aki tökéletes mása, látható, a háromszög itt van, a teremtő atyának, és gyakorlatilag ennél a pontnál egy zárójelbe hagyj jegyezzem meg, hogy ez az, ami miatt az ember az egész univerzumnak az legfontosabb vagy elhanyagolhatatlan tagja, és embernek nevezek mindazon lényeket, tehát nem csak a földi lényeket, akiknek a létezés valamennyi síkján rendelkeznek tudattal vagy testtel. Ugyanis szokták írni ezt a különböző filozófiák, hogy a teremtettségnek az a lényege, hogy a szellem megtanuljon uralkodni, úgymond átszellemesíteni az anyagot, és az anyag pedig megtanuljon engedelmeskedni, alávetni magát a szellemnek. Na most ezt csak egy olyan lényen keresztül érhető el, amelynek van szellemi aspektusa is, meg anyagi aspektusa is, és közötte mindegyik. És például erre a tevékenységre például az angyalok alkalmatlanok, úgy nincs fizikai testük. És még egyszer, ne gondoljuk azt, hogy csak a földi ember az ember. Tehát így születik meg valójában, és így alakul ki a világ. És nagyon jó. És ennek az embernek a fejlődése 7 birodalmon keresztül történik. Na tessék. Itt most a 2 felső szintet, a 7 síkból azt lehagytam, hogy jobban lehessen látni. És tehát ez az emberi fejlődésnek a vonala. Már is mondom, hogy mik ezek az elemi birodalmak. A legsűrűbb rész, ugye az ásvány, a növény, az állat és az ember, illetve az ember fölötti. És az ásvány alatti pedig ezek az elemi birodalmak, hogy miről van szó. Ha megnézzük a fizikai testet, azt látjuk, hogy milliárd és milliárd elemi lényből épül fel. Ezt ugye sejteknek nevezzük. Na jó, de akkor miből épülnek fel az asztrális testünk, hogyha valaki csináltat magának ilyen aurafotót, vagy akármicsodát, miből épül fel a mentális testünk? Ugyanígy elemi lényekből, elemi érzelmi sejtekből, elemi gondolat sejtekből, és ezek az elemi lények, ők ugyanúgy, mint ahogy a fizikai sejtek egy bizonyos hatóerő hatására összegyűlnek, és egybe maradnak, ugyanúgy gondolatformákat, érzelemformákat alkotnak, és az ő fejlődésük útja az kifejezetten lefelé visz, ők ásvánnyá akarnak válni. Tehát, ha elengedjük a gondolatainkat és érzelmeinket, és azok uralkodnak, akkor az ő útjuk lefelé visz, az egyre sűrűbb felé, mi pedig épp ellenkezőleg felfelé szeretnénk haladni, tehát ezért voltak a tanácsoknál, hogy önuralom a gondolkodásban, önuralom itt-ott, stb. Stb. Na most ezeket a síkokat megnézve, tehát még mindig ugyanaz az 5 sík, tehát a fizikai sík, az érzelmi, asztrális, a mentális, az intuíció vagy buddhikus sík, illetve az egyetemes vagy nirvánai, az atmikus. És ha megnézzük az ásvány világot, akkor nekik van fizikai testük, ez a sötétebb barna, ez a sűrű fizikai testet jelenti, ez a világos barna kávészínű pedig a fizikainak a felső szintjét, az úgynevezett éterikus testet jelenti. És már az ásványi szinten megjelennek, éppen csak a picit belóg a hegye, bizonyos nem emberi értelembe vett érzelmek, hanem vonzódások és taszítások, tehát leginkább a kémiai szinten, de azok létező vonzások és taszítások. Na most a növények esetében a fizikai test az teljesen fejlett, tehát az éterikus része is, és ott bizony már sokkal jobban megjelennek az alsóbb szintű érzelmek, aki virágokat tart, az annak van olyan tapasztalata, hogy nem mindegy, hogy hogyan bánik a virággal. El szokták mondani, hogyha szeretettel közelít hozzá, akkor a virág teljesen máshogy reagál, ez egyébként igaz. Az állat esetében, egy fejlett állat, mondjuk egy kutya esetében, hát bizony, az már nagyon fejlett az érzelmi test, és megjelenik az értelemnek a csírája, a gondolata, amikor mondjuk a ló vagy a kutya, akár a gazdája gondolatát is elkezdi megérezni, vagy rátapintani. Ezzel szemben egy átlagember képe az úgy néz ki, hogy fizikai érzelmi teste teljesen fejlett, a mentális teste fejlődésben van, hát nagyon sokaknak még ritkán állnak neki gondolkodni, és ez a felső, ez a világos kék, ez az elvont gondolkodást jelenti, tehát nem... Most megnézzük, hogy hányan ülnek bent, itt elvont gondolatokkal foglalkozni, meg hányan vannak kint. Ez önmagába mutatja, hogy megy összefelé ez a rész. Illetve a jövőnk a spirituális ember, akinél igazából a legnagyobb rész ez az elvont gondolkodás és az intuíció, amelyet az intuíciót ébertudat mellett megőrzi, és meditációjában pedig képes fellépni az egyetemes atmikus vagy nirvánai szintre. Na, nézzük meg az ember felépítését. Ez megint egy önmagában egy külön előadást érdemelne. Ugyanis ha van káosz az irodalomba, itt most nem csak a teozófiai irodalomra gondolok, hanem bármilyen úgymond ezoterikus irodalomra, akkor ez éppen ez, hogy test, lélek, szellem, és mi micsoda, és hol vannak a határvonalak, és nagyon-nagyon kell vigyázni, hogy megértsük azt, hogy az adott szerző az adott könyvben éppen miről beszél. Mert lehet, hogy teljesen máshogy értelmezi, mint egy másik könyvnek a szerzője, és ilyen teljes összevisszaság alakul ki. A teozófia következő felosztást használja. Általában, ha csak lehet, nem beszélünk lélekről, meg szellemről, pontosan az összekavarhatóság miatt, hanem azt mondja, vagy azt mondjuk, hogy van az embernek egy olyan része, ami halandó. Tehát az élet végén először durva fizikai test hal meg, és elindul a felbomlás folyamata, a finom éterikus energiatest néhány nappal rá követi, illetve az asztromentális test, tehát az érzelmek és a gondolatok, tehát az asztrális test, ez is halandó. Lehet, hogy sok évvel túléli a fizikai test halálát, de akkor is halandó, tehát előbb-utóbb feloszlik. Ezt a halandó részt szoktuk mi személyiségnek nevezni. Na most a következő hármasság az, amit... Nos, van, aki ezt az asztromentális testet már léleknek nevezi, vagy fizikai léleknek, vagy meghaló léleknek nevezi. Ezzel szemben a kauzális test, vagy az oki test, a felső mentális test, ez az, amelyben az általunk egyéniségnek, tehát a halhatatlan én, írásban úgy szoktuk jelezni, hogy erre a kisbetűvel írjuk, hogy én, erre meg nagy I, kis N, és a legfelső az isteni részre nagy I, nagy N-nel, és így jelezzük, hogy mi micsoda. Tehát az egyéniség a szellemi lélek, vagy a halhatatlan lélek, amely életről életre újra testet ölt, és amelyben raktározódnak az életeknek a tapasztalatai, tehát a kauzális, illetve az intuíciós test és a még a fölötti. Ezt egy példával úgy szoktuk bemutatni, hogy mintha egy lovaskocsi, vagy egy hintó, mint két ló van előtte, és ül a bakon egy kocsis, és benne a hintóba pedig nagyon-nagyon mélyen alszik valaki, az utas. Most a hintó az a fizikai test, ami időnként belemegy egy gödörbe és recs. A két ló az asztrális és a mentális testünk, amit jó meghajtunk, akkor időnként azokat is cserélni kell. Most a kocsis a bakon, ami eleinte szundikál, hogy hagy menjenek a lovak arra, merre jól esik nekik. Ő a lélek, a halhatatlan lélek, amely időnként azért leszáll, és új lovakat, új hintót szerez magának. És végül, aki nagyon-nagyon mélyen alszik benne a hintóba, ő a monád, az istenségnek a tükröződése, az isteni én, aki majd csak az út legvégén ébred fel, és veszi át az irányítást. Egy másik ábra, hát sajnos nem jól látni, de ez egy nagyon részletesen bemutatja az ember felépítését. Ez egyébként az Ősi Bölcsesség című könyvünkben nagyban és részletesen látható, akit érdekel a dolog, érdemes megnézni. Na most itt van egy olyan szlájdom, amit azért nagyon fontosnak tartottam megemlíteni. Ez pedig az, hogy hogy ki hogyan közelít a lélekhez. Az ősi bölcsesség, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a 19. meg 20. meg 21. századi teozófiáról van szó, hanem az összes ősi bölcsességtől, a görög filozófiától kezdve a keleti filozófiáig, illetve a New Age, ami a 20. század végén, az úgymond a megváltozott igényekre. Ugye mik a 20. század végének, 21. század emberének az elvárása, gyerünk, gyorsan csináljuk meg, történjen meg, ugye a korunk emberének a jellemző imádsága, hogy Istenem, adj nekem türelmet, de azonnal. És hát ezeknek az új elvárásoknak megfelelően alakultak ki új nézetek, hogy ez az, ami eladható, ez az, amit vesznek, mint a cukrot. Most az ősi bölcsesség szerint a lélek, a halhatatlan én, az ego, az születik, fejlődik, kezdetben fiatal, fejletlen lélek, és fokozatosan az emberi fejlődés végére válik minden tudóvá. Tehát egy hosszú-hosszú utat tesz meg, testetöltések százain vagy ezrein keresztül. Ezzel szemben a New Age az azt mondja, hogy a lélek minden tudó és mindenható, és már most készen áll a továbblépésre. Ennek a tipikus megjelenési formája, amikor valaki azt mondja, hogy na, ez az utolsó inkarnáció, milyenkor én elkezdek menekülni, hogy én nem vagyok méltó ahhoz, hogy egy ekkora mesterrel beszélgessek, mert ugye akkor van az utolsó inkarnáció, amikor az ember mindent megtanult, ami ebben a világegyetemben emberként megtanulható. Jó, tehát, hogyha valaki még nem itt tart, akkor számíthat rá, hogy esetleg még vissza kell jönnie. A következő az, hogy az életben a nehézségeink és a problémáink a karma működésének a eredménye, mondja az ősi bölcsesség. Tehát mi csináltuk magunknak akár a jót, akár a rosszat, nincs kire mutogatni. Tehát ez egyfajta szerénységet jelent. Ezzel szemben a New Age-ben azt szokták mondani, hogy a nehézségeink azért vannak, mert az én lelkem önként vállalta, hogy ilyen nehézségek közé fog születni és felvállalja. Tehát megpróbál büszkeséget csinálni a esetleg a szerencsétlenségből, és hát természetesen vannak módszerek a karma levételére, leginkább az, hogyha fizetünk valakinek ennyi 10-20 százezer forintot, aki leveszi rólunk a karmát, és akkor hurrá, minden rendben van, vissza az első lépéshez, utolsó inkarnációm, mehetünk tovább. A következő, a lélek olyan családba születik és nemzetbe, ahová a karma urai vezetik, mondja az ősi bölcsesség. Ezzel szemben a New Age azt mondja, hogy a lélek olyan családba és nemzetbe születik, ahová ő látja jónak. Ugye van karma, okokozat törvénye, és az életünk során vagy megpróbáljuk ledolgozni, de ehhez kapcsolatba kell lépni más emberekkel, akikkel szemben tartozásokunk vagy követelésünk van. Na most ezt belátni, hogy egy olyan helyre megszületni, ahol az élet során majd fog találkozni ezzel, meg azzal, meg amazzal, na ez valami egészen más szintű intelligenciát jelent, és addig, amíg van karma, addig ezt egy más lények, amiket egyszerűség kedvéért karma urainak nevezünk, ők tudják átlátni, a mi fejlődő lelkünk az még nem. És végül az ősi bölcsesség azt mondja, hogy egy lélek egy időben csak egyetlen személyiséget ölthet magára. Ezzel szemben a New Age azt mondja, hogy egy időben több személyiséget is magára ölthet, és ebből jönnek az ilyen duál lelkek, meg triál lelkek, micsodák, amit, hogyha végig gondol az ember, hogy is van a karma teremtés, hogy amit én teremtek, azért ő fog, vagy tehát egy teljes átgondolatlan káosz. És akkor nagyon röviden tulajdonképpen azt tanítja a teozófia, vagy az ősi bölcsesség, hogy a létezést egyetemes isteni törvények vezetik, irányítják, és ez azt jelenti, hogy ellentétben az emberi törvényekkel, ezek alól nincs kivétel. Ugyanúgy, mint ahogy a gravitáció törvénye, teljesen mindegy, hogy ha kiugrik a 10. emeletről, ugyanaz fog történni, akármelyen politikai párthoz tartozik, akárkinek az ismerőse, megint csak, hogy férfi, vagy nő, vagy keresztény, vagy muzulmán, 10-ről kiugrik, ugyanaz történik. A létezésnek is, tehát ugyanilyen isteni törvények mozgatják, amelyek teljesen objektívek, és ami alól nem húzhatja senki ki magát, egyszerűen mert így működnek. Ugye itt az elsőként szoktuk említeni, ja, és ezek mind-mind olyanok, amelyek külön is egy-egy hosszú előadást szoktunk róla tartani, hogy konkrétan hogyan működik. Ugye az első, ez éppen a ciklikusságnak a törvénye, hogy az ember fejlődése testetöltések sorozatán keresztül halad, és ugye mint csíra kezdi meg az emberi pályafutását, tehát ha úgy tetszik, gyermek vagy csecsemő lélekként, és végig kell járnia ezt a hosszú-hosszú utat, és ez a testetöltések sorozatán keresztül történik. Most, ha megnézzük, hogy hogyan is történik ez. Ó. Jó, tehát itt, hogy szétszedjük az embert, hogy van neki éterikus és fizikai teste, asztrális teste, mentális, és a bizonyos lélek, vagy a halhatatlan egyénisége, akkor az egész folyamat, mondjuk, ha kezdjük ott, hogy meghal a fizikai test, és ugye elindul a felbomlásnak a folyamata, de marad hátra egy permanens atomnak nevezett valami. Ezen a szinten is, meg a többi szinten is. Ezt úgy képzeljék el, mint egy számítógépet, amit, hogyha elindítja az ember a kikapcsolás folyamatát. És a számítógép az éppen aktuális beállításokat lementi egy háttértárra, hogy majd a következő bekapcsoláskor ugyanazt az állapotot állítja vissza. Ezek a permanens atomok, ezek az ember háttértárai. Na most ez nem azt jelenti, hogy azt tárolja le, hogy mit tudom én, 89 évesen, amikor elhunyt, akkor hány kiló volt, meg megkopaszodott, vagy megőszült a haja, hanem hajlamokat, irányultságokat, tehát például, ha valaki lusta típus volt, vagy tunya típus, vagy éppen agilis, mozgékony, ezt a bizonyos hajlamot tárolja le, mondjuk a fizikai szinten, és a következő újraszületésben ugyanezek a hajlamok fognak jelentkezni. De azt mondjuk azért tudjuk, hogy a hajlamok azok nem determinálnak, mert a hajlamokat le lehet küzdeni. Minden esetre ezekkel jövünk vissza. Ugye a következő, ezt követően az asztrális testnek a felbomlása, ami szintén egy hosszadalmas folyamat, viszont ott marad az asztrális permanens atom, az érzelmeink alapvetően, mondjuk valaki hirtelen haragú, vagy szentimentális, vagy nyitott szívű, barátságos, vagy éppen mogorva, ezeket a hajlamokat tárolja le, és ezeket fogjuk visszahozni. A következő, ugye a mentális testtel tulajdonképpen egy ugyanilyen történik, és az egész egy pihenési folyamatba a devacsánnak nevezett, vagy a keresztények ezt nevezik mennyországnak, egy pihenési időszak az előző élet tapasztalatainak az úgymond hát kipihenése és beépítése a kauzális testben, majd legvégén lesz egy, mutatok erre egy nagyon-nagyon látványos ábrát, hogy el tudják képzelni. És amikor ez a pihenési időszak letelt, akkor elindul egy új újraszületési folyamat. A keleti filozófia erre azt mondja, hogy Trisna, megjelenik Trisna, ez az élet szomjúsága, az élet iránti vágy, hogy ismét új tapasztalatokat teremtsen, és elindítson egy új tanulási folyamatot. És hát gyakorlatilag ugyanezek a permanens atomok szépen fokozatosan egymás után működésbe lépnek, először a mentális rész, és feléled, és abban, annak megfelelően, ami benne van, emlékeznek még az elemi lényekre? Annak megfelelően a vonzás törvényével a környezetből olyan mentális elemi lényeket vonz magához, ami benne van. És gyakorlatilag ugyanezt történik az asztrális testtel is, tehát létrejött egy kezdeti mentális test, ami tulajdonképpen nagyon hasonló az előzőhöz, tehát amikor elhunyt, egyedül az, hogy nem pontosan ugyanazok az elemi lények alkotják, de hát a fizikai testben is 7 évente teljes sejtcsere van. És ugyanezt történik az asztrális testtel is, és tulajdonképpen ekkor történik egy érdekes dolog, hogy az így kialakult életkezdeményt a karma urainak nevezett lények oda vezetik ahhoz a családhoz, akinél a legmegfelelőbb lesz az élet, tehát a karmikus adósságok és tartozások rendezése, és egy olyan életkörülmények alakulnak ki, és hát így megszületik az új fizikai ember ezekkel a jellemzőkkel. Mondom, ez is egy komplett teljes előadás anyaga, mint ahogy a következő is, ez a karma törvénye, ugye ezt hallotta mindenki, ok-okozat, annál is inkább a magyar nyelv is borzasztó érzékenyen használja ezt a törvényt, közmondások során keresztül kimintvet úgy arat, kimintveti ágyát, úgy alusz álmát, amilyen a mosd, olyan a törülközés, a többi, mindenki ismeri ezeket, ez a kedvencem, ez a karma szimulátor, hogyha valaki meg akarja érteni a karma működését, hogy ez egy gerebje, és tessék ide lépni, és az ok és okozat azonnal világos lesz. Ez itt ismét Blavatsky néképe, aki azt mondta, hogy csak abban lehetünk biztosak, hogy a jelenlegi életünk és környezetünk előző életeink cselekedeteinek és gondolatainak következménye. Ez nagyon lényeges, tehát nincs kit okolni azért, hogy ilyenek a körülményeim. Mi, akik nem vagyunk látók és beavatottak, semmit sem tudhatunk a karma működésének a részleteiről. Tehát pontosan mondjuk a karma urai tevékenységének a részleteit, abban nem látunk bele, nem tartunk még ott, hogy egyáltalán fel tudjunk fogni. Fel tudjuk viszont fogni ezt az ábrát, vagy ezt a kis összevetést, hogy minek mi a következménye. Elmúlt élet, jelenlegi élet. Természetesen ez ugyanúgy igaz, hogy jelenlegi élet, következő élet. Tehát ezeknek ez a hatása egy következő életbe. És hát mégis mindenki el tudja olvasni a figyelmet. Erre az aljára szeretném felhívni, hogy a tapasztalatokból lesz a bölcsesség, a fájdalmas tapasztalatokból lesz a lelkiismeret, és a szolgálni akarásból a spiritualitás. És megértheti az ember, amikor nézi a világot, és olyan eseményeket lát, ami az egyik ember a legkisebb lelki furdalás nélkül megcsinálja, mert még nincs, hiányzik a lelkiismeretének az a része, majd lesznek fájdalmas tapasztalatok, amik kialakítják azt a részét, és a másik ember meg azt mondja, hogy Úristen, én ezt történjen bármi, én ezt el nem tudnám képzelni. Még egyszer mondom, ez is egy külön előadásnak az anyaga. Egy következő ilyen törvény, ez a dharma, vagy életfeladat törvénye, ez pedig arról szól, hogy mindenkinek egy adott életre, vagy akár csak egy adott élet szakaszra is hoz magával egy feladatot, amely a fejlődését, az előrelépését biztosítja. És ennek a feladatnak a teljesítése egy újabb lépés, aminek hatására esetleg egy újabb élet feladatszakasz jön be, és nagyon sokszor szoktunk látni felnőtt emberek esetében, hogy hú, 40 évesen vagy 50 évesen teljesen átalakul az élete, munkahely, lakóhely, új pár, mit tudom én, tehát egy teljes, mintha egy színpadot átrendeznének, az a pillanat, amikor egy előző dharma életfeladatszakasz teljesült, és a lélek úgy látja, hogy igen, még ezzel a fizikai testtel még egy életfeladat teljesíthető, és átrendezi a színpadot. Tehát ez megint csak egy teljesen érthető és értelmes lépése az úgymond a lélek fejlődésének. Én ezzel a képpel szoktam bemutatni, hogy valójában hogy is működik ez a két hajtóerő. Ugye ez a fiatal ember az emberünk, akit nézünk, és aki megy és előtte áll és mutatja az utat, hogy erre kell menni, ő a dharma, az életfeladat, tessék erre menni. És van egy nagy nehéz hátizsák rajta, ez a karma, amit cipelni kell, és meg kell tőle szabadulni. Ráadásul nem csak ennyi van ám, ilyen kavics meg kő van benne, hanem egy nagy-nagy kupac van, és ezek a karma urai állítanak össze belőle egy hátizsáknyit. Ha az egészet megkapná az ember, nem bírná el, összerogyna, meg se tudna mozdulni. Tehát egy életre kap egy hátizsáknyi anyagot belőle, és amikor vége az életnek, vagy kevesebb van a hátizsákba, ha jól élte, vagy ugyanannyi, és akkor ez vissza, ami maradt, az visszakerül ide. Tehát még ha egy szent ember, aki teljesen ürítette a hátizsákját az élete végére, annak is maradhatott ott, tehát ugyanúgy vissza kell jönnie, és még annak se az utolsó inkarnációja volt, az ő, lehet, hogy már csak kicsike kupac van, de nagy, valószínűleg maradt ott neki kupac. Közben nézem az órát, mindjárt vége. A következő, ez az analógia törvénye, ezt már említettem. Szerény véleményem szerint, tehát nem vagyunk egyformák, az analógia törvény, a hermetikus törvény az egyik legnagyobb isteni kinyilatkoztatás és törvény, ami a legtöbbet segíti az embernek a világ mindenség megértésében, ugyanis ha vizsgálja az embert, akkor arról közvetlen információhoz jut a mindenség, vagy ha úgy tetszik, az istenség működéséről, és ha filozófusok vizsgálják a mindenséget és az istenséget, az a tudás egy az egyben igaz az emberre is. Na, és akkor van egy ilyen az áldozat törvényének nevezett dolog, és ez sokan félreértik, mert azt hiszik, hogy itt valami szenvedés törvényéről van szó, és hogy szenvedni kell ahhoz, hogy a világ jóvá váljon, pedig egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy egy tudatos önkorlátozás az, ami a világot előre viszi. Ugye a logosz, vagy az istenség áldozata, illetve az ember áldozata az, hogy az alacsonyabb rendűt feláldozza a magasabb rendűért. Erről mondtam, hogy nem tehát a vágytalanság első része az, hogy az alacsonyabb rendű vágyainkat feláldozzuk a magasabb rendűkért, a helyesért, és ezeket a képességeket örömmel és önfeláldozással a legmagasabb szolgálatába, vagy a legmagasabb terv szolgálatába állítja. Nagyon gyorsan a fejlődés vagy kibontakozás törvénye, ez egy kis kézi skic, ez az emberi fejlődés útját mutatja az állatvilágból, az állatvilágból egyéniesüléssel, tehát amikor ezt az isteni szikrát, ezt a tudatosságot megkapja, akkor válik emberré. Ezért zárójelben mondom, hogy az a tanítás, hogy emberből majd ismét állat lesz, azt nyugodtan elfelejthetjük, mert nem azt az isteni szikrát többé soha nem lehet visszavonni, és egy U betű alakú utat jár be, és ez az U betű alja a legsűrűbb fizikai érdekeltségnek a pontja. Ez az úgynevezett eltávolodás útja, az első féle, vagy Pravritti Margának nevezik a keleti filozófiába, és itt a fő hajtóerő az önzés, a személyiség kialakulásának az útja, és itt tulajdonképpen a vágyak és a szenvedélyek az, amik mozgatják az embert. Ez a tipikus exotéria útja, vagy amikor a Mari néni beül a templomba, és tulajdonképpen hallgatja azokat a példameséket, az az út. És itt az U betű alja az a fordulat, amikor elindul az ember felfelé és visszafelé válik, vagy visszafelé haladni. Ezt az egész utat egy Müller Péternek volt egy csodálatos hasonlata, hogy az Úr azt mondja az embernek, hogy te nekem nem tisztán kell lesz, hanem megtisztultan. Óriási különbség. Ez a kiindulás a tiszta vagy, Ádám és Éva a bűnbeesés előtt, és ez a megtisztultan, amikor végigjártad az utadat, és tudatosan váltál jó emberré, és tudatosan jöttél vissza hozzám, a tékozló fiú. Na most ez a terület az emberiség jelenlegi állapotát mutatja, ez a mintegy 7 milliárd ember, ami azt jelenti, hogy a döntő többség még a lefelé haladó ágon van. Láthatjuk a legnagyobb országoknál, népességileg Kína, India, még most alakul ki az a ide nekem, az a harácsolás, az anyagi, és egyre több milliárdos és milliárdos van a világban. És egy nagyon kicsi rész az, aki túl van a fordulaton, és elindult felé. Tehát én nagyon jókat szoktam szórakozni, amikor az emberiség beavatásáról, és a dimenzióváltásról, és hú, meg ha most aztán olyan spirituális lesz az emberiség, hogy hát ja, lesz. Majd. Egyszer. Utolsó előtti diám. Gyakorlatilag a kauzális testen, három kauzális testet szeretnék bemutatni. Ugye ez, amiben az egészen az út végéig a halhatatlan lélek, vagy a nagyvetűsén, felsőbbén lakozik. Ez, amikor az ember megszületik, egy ilyen ködös, homályos, semmilyen, se színű, se íze, se bűze, egy fejletlen valami. És gyakorlatilag ennek a színtelen buroknak, buboréknak, mire eléri a fejlett ember szintjét, egy ilyen kauzális testté kell válnia. Tehát egy-egy élet után egy kicsi része ennek a kauzális testnek, vagy pontosabban ennek elkezd megszínesedni, készé válni. Ezzel kapcsolatos a dharma, az életfeladat, hogy oké, most ezt a részedet kell kidolgozni, azért vagy itt. És látható, hogy hát ezért óriási különbség van a kettő között, illetve ugye itt ez az ember nagysága, ebben az utolsó képben pedig ez az ember nagysága, hogy az arányokat érezzük, ez tulajdonképpen valóban az utolsó inkarnációját itt töltő embernek a kauzális teste, ami esetleg már kilométerekre ki tud terjedni, és a környezete is egyszerűen érzi, hogy nem tudom miért, de valamiért nagyon jó itt lenni. És hát látható, hogy még ekközött a kettő között is el lehet képzelni, hogy van jó néhány élet, úgyhogy ha valaki azt mondja, hogy ez az utolsó inkarnációm, akkor próbálom ezt keresni, hogy hátha. Ennyi fér bele az időbe, az utolsó diám az egyszerűen csak hát egy fénykép, ami pár héttel ezelőtt készült Barcelonában az Európai Teozófus kongresszuson, konferencián. Itt valahol itt, azt hiszem, hogy itt vagyok például én, itt pedig Adrián a feleségem, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy sok szeretettel várunk mindenkit a társulatba, aki szeretne mélyebben beleásni, vagy belelátni ezekbe a törvényekbe, a mindenség működésébe. Állunk a kérdésekkel rendelkezésükre a nagy teremben, a standunknál, illetve a honlapunkon, e-mailben is, telefonban is. Én megköszönöm a figyelmüket. Hát kicsit izzasztó idő volt itt, úgyhogy erről talán én tehetek a legkevésbé. Köszönöm szépen!